Dreyfusról, Laboriról. Hátradőlt székében és emésztett. Később egyetmást ő is bátorkodott megjegyezni. Leginkább a bölcs szunyoggal társalgott, ki rengeteg, immár elsüllyedt tudása mélyéről, a bor és pálinka tenger fenekéről, búvárként kincseket emelt föl, és a királyi adományozó levelek középkori latinságáról néhány becses, szakszerű felvilágosítást adott, mely Ákost érdekelte. Beburkolva a füst fellegébe, meleg hangulatban gubbasztott a társaság. Az étterem már majdnem kiürült, csak ők nem gondoltak hazamenésre. Fél négy volt, mikor megjelent egy 50 év körüli ember, ki piszkos, kék, puha inget viselt, dohányszín kopott felöltőt, és látszólag nem is tartozhatott ehhez az úri társasághoz. Legalázatosabb szolgája, köszönt siránkozó hangon, mint egy kéregető, és meghajolt, mint egy cigány. A többiek tegezték, helyjel kínálták. Arácsi volt, a színigazgató. Esernyőt tartott kezében, melyet ilyen derűs napokon is magával hordott talán, hogy még szánalmasabbnak lássék. Talán azt a vándorbotot jelképezze, melyet a nemzet napszámosai, az aktorok cipelnek bolyongásukban az országutakon. Folyton panaszkodott bajról, nyomorúságról, és hangja, melyel valaha színpadi hősök keservét ordította, most nyöszörgött. De azért volt egy házacskája, s a városon túl egy szőlőcskéje, meg az agrárbankban vagy 200 000 forintocskája. Napi teendői közé tartozott az is, hogy ebéd után benézett fél órára a magyar királyba, és városi urakkal barátkozott. Ákost, az új ismerőst azonnal kezelni kezdte. Mosolyogva, a legalázatosabb, legbarátibb mosolyjal csodálkozását fejezte ki, hogy még nem volt szerencséje a színházban láthatni. Mi kérem, csöndesen éldegélünk, mondta Ákos, és a levegőbe nézett, szerény otthonunkban. De remélem most megtisztel bennünket, szólt a színigazgató, és letett az asztalra egy rózsaszín jegyet. Földszinti páholyi jegy volt. Nem tudom, szólt Ákos, és feleségére tekintett. Az asztaltársaság elhallgatott. Férj, feleség, tanácskozott. Ó, mondta az asszony elpirulva, nem szoktunk mi színházba járni, és furcsán vonogatta a vállát. Zányi Imre megszólalt. Legyen szerencsénk, nagyságos asszonyom. Mikorra szól? Kérdezte Vajkainé. Holnap estére, sietett megjegyezni a hős szerelmes. Mit is játszunk? A gésák megy, szólt a komikus, ki Vuncsit alakította, és nagyon sok tapsot kapott ebben a szerepben. Remek dolog, mondott a környei. Nagyszerű a zenéje. Ti még nem láttátok? Nem. Sokkal jobb, mint a kékasszony, és az új divatos operet, a Szulamit. A zsidó operet? Kérdezte Fitymálón Füzes Feri. Az, mondta környei fejével gyökintve. Én is ott leszek. Csak nem kapok kosarat, pillogott a színház igazgatója az asszony felé, két tenyerét feléje fordítva, humorosan játszott ripacs rémülettel. Hát, menjünk el, apa. Az asszonyok parancsolnak, jegyezte meg Ákos, általános derültség közepette, mert hogy ez a kedélyeskedés rosszul állt neki, merőben idegen volt természetétől. Bohókás mozdulattal zsebre dugta a jegyet. Isten neki, elmegyünk, nagyon köszönjük. Az utcán nem beszéltek arról, ami ma történt. Sem az ebédről, sem a sörről, sem a szivarról. Minden érdeklődésüket lefoglalta a holnap esti színházi előadás. Egy sarkon, hol a falon, fakeretben, rozsdás drót alatt be volt rámázva a színlap, megállapodtak. Figyelemmel olvasták. A gésák, vagy egy japán teaház története. Énekes játék három felvonásban. Írta Owen Hall, zenéjét szerzette Sidney Jones, fordították Fáji Béla és Makai Emil. Kezdete este 7:30, vége 10 után. Zányi nem játszott, amit sajnáltak. Csak Szolyvai. A többi színészt nem ismerték. Hétfőn délután beszélgettek. Neked azonban meg kell nyilatkoznod, apa.
Miért?
Hát így nem jöhetsz színházba. Nézd, milyen borzas vagy. Oldalt is, hátul is. Ákosnak csak felül ritkult a haja, de körös körül annál sűrűbben burjánzottak a deres tincsek. Tavasszal vágatta utoljára haját. Azóta torzomborz lett, elhanyagolt. Kabátja hajtókáján korpafehér lett. Jöjj velem a városba, mondta az asszony. Úgy is be kell mennem veszéstársához. Kézitáskát veszek. Nincs mibe tennem a látcsövet. Elkísérte feleségét a díszműkereskedésbe. Vejsz úr személyesen szolgálta ki őket. Elébük rakta pompás áruit, melyek nemrég érkeztek Angliából. Nézegették a bőröndöket. Csodálták, milyen könnyen zárulnak. Nekik is szükségük lenne ilyesmire, de most csak arról a krokodil bőrtáskáról van szó, mely a kirakatban van. Vejsz úr intett a vézna szomorú alaknak, ki a bolt mélyében üzleti könyvek közé temetve üldögélt, lepkelánggal világított üvegkalitkájában. Az kijött, a kirakatba osont, hozta a táskát, létrára mászott, új táskákat emelt le, és panaszos orhangon megjegyzett valamit. Ő volt a társ, az elkallódott, a félreismert, mellőzött tehetség, kinek nevét nem tudta senki se, és savanyú arcára a gyomorbaj volt írva. Bizonyára nem evett oly kitűnő bográcsgulyásokat, mint Vejsz úr. A bőrtáskára sokáig alkuttak. Drága volt. 9 pengő forint. És csak 8 forint 50 krajcárért kapták meg. De azért megérte. Nyomban hazavitte az asszony. Ákos bement a Gombkötő utcába a fodrászhoz. A Borbé sokáig dolgozott rajta. Kendőt kötött eléje, langyos habbal szappanozta. Mellén a fehér pártellivel kisfiúnak tetszett, ki valami fantasztikus cukrászdai uzsonnán tejszínhabbal maszatolta be orrát, száját. Majd, hogy annak rendje és módja szerint leborotválta a segéd, hajának esett neki. Alul szépen kikerekítette géppel, füle mellett pengével nyisszantotta a sarjuhajakat, oldalt ollóval nyeste. Gerebjézte, fésülte. Füléből óvatosan